titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor hazaér Pál és Barnabás az első misszió útról, és beszámolnak a gyülekezetnek arról, hogy mit végzett általuk Isten lelke, az egész gyülekezet örvendezve fogadja mindazt, amit elmondanak. Igen ám, de azzal fejeztük be a legutóbb, hogy aztán hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. És tetszik tudni, van az a régi mondás, hogy nem lehet ugyanabba a folyóba kétszer belelépni, ami azt jelenti, hogy miközben az élet megy tovább, hogyha valaki elment egy közösségből, akár csak egy néhány hétre, mikor visszajön, lehet, hogy meglepetések fogják érni. Ha valaki elment hosszabb időre, akkor ez pláne így lesz, és Pál apostolnak és Barnabásnak az útja sok-sok hónapot vett igénybe, hiszen már az utazás önmagában is egy igen tetemes idő, a gyülekezetek látogatása, alapítása, újralátogatása megint csak tetemes idő, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan számolhatunk majdnem egy év időtartammal, mire visszakerülnek. Na, az alatt nagyon sok víz lefolyt a Dunán, ahogy szokták mondani, és a gyülekezetben is sok minden történt. És a nagy beszámoló után és az örvendezés után egyszer csak szembe találta magát Pál és Barnabás egy új helyzettel. Tessék csak hallgatni, hogy hogy írja le ezt Lukács nekünk a 15. fejezet első versétől. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Álljunk csak még egy pillanatra. Mit is tanítottak? Hát van erre egy nagyon egyszerű mondást, tetszik tudni, mindenki azt tanít, amit tud. Jó esetben. Nagyon sokszor olyasmit próbálnak tanítani manapság az emberek, amihez egyáltalán semmi fogalmuk nincsen, de nem tud többet adni az ember annál, mint ami neki rendelkezésére áll. És ezek az atyafiak, akik megérkeztek a mózesi törvény hátteréből, úgy gondolták, hogy ezt az örökséget tovább kell vinni. Hogy is kezdődik ez? Hát a körülmetélkedéssel. Ábrahámnak ezt parancsolta Isten. Az más kérdés, hogy nem azt parancsolta Isten, hogy ki kell terjeszteni a körülmetélkedést az egész világra, azt mondta, hogy jel lesz a testeteken, és az Ábrahám utódai valóban hordozzák ezt a különleges testi bélyeget, amit eredetileg Isten arra szánt, hogy a férfi ember minden nap többször szembesüljön azzal a ténnyel, hogy ő kihez tartozik, és hogy nem olyan, mint mások ezen a területen. És akkor elindítanak egy újfajta tanítást. Krisztus keresztje, és utána jön valami általában, amit mi emberek szívesen hozzáteszünk. Mit is mondott az Úr Jézus, amikor elment erről a földről? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát az egész világra tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, hiszen ez az újjászületésnek a jelképe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, tehát amit én parancsoltam, nem pedig a Tórának az új magyarázatát, pláne nem a Talmudot, azért azt szeretném elmondani, hogy Héber fele barátainknál a Tórát fölolvasták, a Talmudot tanították. Ami azt jelenti, hogy a Tóra magyarázatot a különböző rabbiktól egy idő után egyenrangúként kezelték, csak mivel elég sokat hangzott el, tetszik tudni, hiába egyenrangú valami, ha többet hangzik el, mint a másik. És egy idő után a hagyományok, ami ellen az Úr Jézus sokszor föllépett egyébként tanítása során, átvették az uralmat az Isten igéje fölött is. És jönnek ezek az atyafiak, és azt mondják, hogy na, menjünk és a körülmetélkedéssel tagoljunk be valakit ebbe a messianisztikus zsidó közösségbe. Tulajdonképpen, amikor egy férfi prozelitává lett szerte a világon, akkor ugyanezt írták neki elő, hogy neki körül kellett metélkedni. Amellett még volt ez a bizonyos háromszor a vízbe merülés, ami a szellemi megtisztítást is jelentette egy prozelita számára, de tulajdonképpen itt valami kezdene félrecsúszni. Na mit fog reagálni rá Pál és Barnabás, és mit reagál rá a gyülekezet? Azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas kérdés, mert mi rettentően begörcsölünk, és ebbe sajnos azt kell mondanom, hogy sokszor én is éreztem már a gyomrom táján ezt az összehúzó görcsöt, amikor jönnek, látszólag kedves testvérek, mondanak ezt, azt, amazt, újfajta tanítás, lehet, hogy tetszetős tanítás, lehet, hogy még rá is tesz egy lapáttal, bocsánat a szóért, és úgy néz ki, hogy talán még kegyesebb, mint amit eddig ismertünk. És mit csináljunk vele? Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Hoho, van itt egy leleplező kifejezés. Nem azt mondja a Szentírás, hogy Pál és Barnabás elbeszélgetett velük, aztán mivel nem tudtak dűlőre jutni teljes mértékben. Azt mondja, hogy viszája és vitája. Márpedig ahol viszály van, ott a legritkábban nagyon halkak a szavak, vagy ha halka szó, az néha rosszabb, mint ha ordítanának, mert akkor az olyan fog hegyről hangzik az a halk szó, hogy csak úgy csattan. Tehát amikor viszálya és vitája támad Pálnak és Barnabásnak, na ez az, amit nem tudunk elképzelni keresztény gyülekezetben. Hát a békesség kedvéért Pál és Barnabás inkább hallgatna, nem? Hát más tanítanak, de hát szeressük egymást, gyerekek. Csak az a baj, hogy amit én most idéztem, az nem a Szentírás, hanem valami régi nóta. Az a baj, hogy mostanában a legtöbb gyülekezet ezt a régi nótát fújja. Szeressük egymást, gyerekek. Pedig azt mondja a Szentírás, hogy aki szeretetben marad, az Istenben marad, és nem a mézes mázos szeretete bizonyítja azt, hogy ő Istenben van, hanem az Isten maradásából következik a szeretete, ami alkalomattán nagyon kritikus szeretet lesz. Mint ahogy egy édesanya, amikor hazajön a gyermeke, óvodából, iskolából, akár még egyetemről is, olyan kifejezésekkel és olyan hozzáállással, ami meglehetősen méltatlan a családhoz és Isten ügyéhez pláne, akkor az édesanyja szóvá fogja ezt tenni. És azért, mert szereti a gyermekét, nem tűri a viselkedésnek bizonyos alantas eszközeit vagy módjait. És a gyülekezetre ugyanez igaz. Pál szembeszáll, tehát a viszályt és a vitát, ezt így kell érteni, szembeszállnak ezzel a tanítással. Miért? Mert meg fogja rontani a gyülekezetet. Meg fogja osztani, és meg fogja fertőzni. A gyülekezet pedig nagyon bölcsen azt mondja, hogy no, akkor még mielőtt itt ilyen szakadások következnének be köztünk, tessék fölmenni Jeruzsálembe. Leülni a 12-ből még ott levőkkel, ugye Jakabot eddigre már karddal kivégezték, aki ott van az apostolok közül, tessék leülni és végigbeszélni, és szülessen egy egységes döntés. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián, Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Milyen érdekes, elbeszélték a pogányok megtérését, és nem pedig azt beszélték el, hogy Antiochiába idejött ez a néhány idióta, és szét akarja zülleszteni a gyülekezetet. Testvérek, tudjátok, hogy hát ez borzasztó. Ők nem pletykálni vonultak végig az akkor ismert keresztény félvilágon, ők arról beszéltek, hogy mit tett Isten. Majd a gyülekezetnek ott elmondják Jeruzsálembe a megfelelő körben, amit kell, de addig várjuk meg, hogy mit kell ebből elmondani. Milyen érdekes. Mert ehhez is néha bölcsesség kell, hogy elmondjuk, amit el kell, és el tudjuk hallgatni, legalább addig, ameddig el kell hallgatni azt, amit el kell hallgatni, aztán majd eljön az idő, amikor minden gyülekezetre szólóan lesz mit kihirdetni. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Itt se azzal kezdik, hogy na, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és akkor essünk egymásnak testvérek, hanem azzal kezdik, hogy pogány testvérek között jártunk, és nyilván végig sorolták a településeket, végig sorolták, hogy mi történt, nyilván a gyülekezetnek értesülni kellett arról, hogy hogyan tért meg Cipruson a helytartó, hogyan gyógyult meg a születésétől fogva Sánta, hogyan kövezték meg Pált, hogyan adta vissza Isten mégis az életét, mik történtek, hol történtek, hogy állítottak presbitereket a gyülekezetek élére, mert ez nagyon fontos. És amikor ez a sok fontos dolog elhangzott, egyébként ez egyben bizonyságtétel volt az Isten bennük és rajtuk keresztül végzett munkájáról, akkor egyszer csak előállnak, tessék csak figyelni. Néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Hát ez nagyon keményen hangzik. De milyen érdekes, hogy lelepleződik a háttér is. Miért képviselik ezt? Mert nem bújnak ki a régi bőrből. Hívőké lettek, elfogadták az eddigieken felül Krisztust is. Ezzel nem akarom elítélni az ő korábbi hozzáállásukat, csak egy farizeusról annyit tudni kell, hogy nem képmutatásból akarták a legtöbben szőrszál hasogatóan megtartani a törvényt, hanem mert úgy gondolták, hogy ez az egyetlen út, ami által Isten elfogadhatja őket. Na most ehhez képest Krisztus golgotai keresztje valami más üzen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk: testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor épp úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, épp úgy, mint ők. Hát ez egy nagyon kemény megszólalás. Olyan szeliden beszél ez a galileai halász. És olyan megfelebbezhetetlenül. Meg tetszett figyelni? Először is a saját Cornelius házában átélt tapasztalatait hozza elé, amivel kapcsolatban ez a testület, aki előtt most Pál és Barnabás áll, egyszer őt már számon kérte. Abban a helyzetben a testvérek megnyugodtak, és azt mondták, hogy ezek szerint a pogányoknak is megadta Isten a megtérés ajándékát. Ott éppen az volt a probléma, hogy miért is keresztelte meg Cornéliust és háza népét Péter, befogadva ezzel egy olyan közösségbe, ahova talán egy pogány mégse kerüljön be. És most ez a Péter föláll, és azt mondja, hogy olyan igát akartok a nyakukba rakni, amit sem a mi elődeink, atyáink, semmi elhordozni nem tudtunk. Hát tessék arra gondolni, hogy amikor le kell számolni szombaton a Talmud szerint a lépést. Mert a szombatnapi járóföld az erről szólt. Tessék arra gondolni, amikor nem kapcsolhatok villanyt, ezt a mai élet összefüggésében mondom. Egy ismerősöm mondta el, hogy éveken keresztül egy hithű rabbinak volt a beosztottja valahol a tengeren túlon, és azért alkalmazták, hogy például szombatnapján az élet ne álljon meg a házban. De ezt nem lehetett mondani, mert nem lehet dolgoztatni még egy beosztottat se. Úgyhogy ilyenek hangoztak el, hogy olyan éhes lettem. Ebből lehetett tudni, hogy reggelit kell készíteni. Vagy túl világos van. Ugye este 9 óra táján lehetett tudni, hogy le kéne kapcsolni a villanyt. Mert azt nem lehetett utasításba adni, hogy kapcsolja le a villanyt. Na de hát ez milyen messze van az Isten eredeti szándékától, nem? És nem is szeretnék tovább ilyen példákat mondani, mert nem nevetségessé akarok valamit tenni, hiszen itt eredetileg az a jó szándék volt, hogy minden áron megfelelni Isten törvényének, csak amikor ilyen áron akar az ember megfelelni, akkor milyen messze van az Isten eredeti szándékától. És azt mondja Péter nagyon leleplezően, nem tudtuk elhordozni, ez az igazság. És nem is akarjuk ezt az igát a nyakukba rakni, ugye? Milyen érdekes, hogy az iga kifejezést használja Péter, és itt az ember automatikusan kénytelen fölidézni az Úr Jézus mondását, aki azt mondta, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Az Úr Jézus nem úgy gondolta, hogy még egy púpot plusz a hátunkra tesz, hogyha nem lett volna nekünk elég mindenféle korábbi törvény, akkor még a nyakunkba tesz egy párat, hogy nehogy kijöjjünk valahogy ebből az életből, hanem azt akarta, hogy új életben járjunk. Ez egy másfajta gondolkozás, másfajta hozzáállás. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Milyen érdekes, hogy végre utat nyer Pál apostolnak és Barnabásnak a beszámolója, egyébként most mondják másodszor. Tehát úgy tűnik, hogy először hiába mondták, meg se hallották, most lecsendesedtek, és most el lehetett még egyszer mondani, azért, hogy legyen valaki, akinek a szíve azt meg is érti, lehet, hogy sokkal jobban járnánk, hogyha egy-egy ige hirdetést is el lehetne kétszer mondani. Bárhogy őszinte legyek, én már jártam úgy, hogy valaki számon kért rajtam valamit az ige hirdetésből, és mivel tudtam ez jó pár évvel ezelőtt, hogy magnó felvételt készít, úgy gondoltam, ne vitassuk meg, hallgassa meg még egyszer, megkértem. Aztán a következő vasárnap azt mondta az illető, hogy amikor másodszor elmondtad, jobban sikerült, de nekem azért az a véleményem, hogy... És akkor egy kicsit megvoltam döbbenve, hogy hogy is sikerült nekem ezt másodszor elmondani, hiszen az elsőt hallgatta felvételről. De néha úgy tűnik, hogy szükség egy kicsit ismételni. És Pál és Barnabás nem magnó felvételről, nem elmondta még egyszer. Amikor elhallgattak, mert hogy mindazok, amik Pál és Barnabás útját kísérték egyértelműen a Szentlélek jelenlétéről árulkodtak, tehát amikor elhallgattak, megszólalt Jakab. Szeretném mondani, hogy az Úr Jézus testvére Jakab, aki akkor gyülekezet vezető a jeruzsálemi gyülekezetbe, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy egészen nyilvánvalóan azért választották, hogy egy Dávidida álljon a gyülekezet élén, és itt most hadd zárjam be zárójellel ezt a megjegyzést. Testvéreim, férfiak, hallgassátok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat. És mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem, így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Megtetszettek figyelni, hogy mi történik? Amikor elnémulnak, akkor jön Jakab, és ő nem tudja kinyitni úgy a Bibliáját, ahogy én ezt meg tudom most tenni, de előveszi Isten igéjét, és eléjük tárja. Mit csodálkoztok, testvérek? Ami most a szemünk előtt történik, az nem más, mint Isten profétáinak az előre megmondott szava. Az órunk előtt teljesedik egy profécia. Tehát akkor most nekünk az a dolgunk, hogy abban a lelkületben és abban a szellemben járjunk el, ahogy arról Isten eleve rendelkezett. Hát ez nagyon megdöbbentően egyszerű, nem? Szinte annyira egyszerű, hogy nem is érti az ember, hogy hát miért nem jutott egyből eszünkbe? Akkor most tisztázzuk. Azért nem szokott egyből eszünkbe jutni, mert olyan indulatok tudnak dúlni a szívünkben, rajongva a saját hagyományainkért, a saját elődeinkért, a saját kultúránkért, és még nem tudom mi mindenért, hogy ez minden mást felülír. De milyen csodálatos, hogy miközben nem vesztegeti Lukács arra a szót, hogy a viszályról és a vitatkozásról bővebben és részletesebben beszámoljon, olyan jegyzőkönyvszerűen, hogy soha el ne lehessen felejteni, hogy kísértegetett kicsodát, kimondott rosszul micsodát, azt, hogy Jakab hogy mondta el az Isten igéjét, arról viszont részletesen beszél. Azt hiszem, ezt érdemes lenne megtanulni, mert lehet, hogy nagyon sok beszélgetésünknél ez olaj lenne a vízre. Nem a tűzre, tetszik tudni. Olajat akkor öntöttek a hajósok a vízre, amikor a felkorbácsolt hullámokat szerették volna megszelidíteni, legalább arra néhány másodpercre, amíg átcsusszan a hajó egy veszélyes szakaszon, és valóban átjutott bálna zsírt használtak ehhez annak idején a vitorlás hajók kapitányai. Úgy tűnik, hogy olajat lehet önteni a vízre, nem mindig a tüzet kell táplálni. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, mi pedig nem adtunk nekik erre megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk, és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban, mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Sikerült egy olyan határozatot összehozni, amit Lukácsnak sem került túl sok papíruszba beleemelni az apostolok cselekedeteibe. Minden benne van, amit világos kell, nincs köntörfalazás, de állást foglal a Krisztus akarata mellett, és szeretett Pálunk és Barnabásunk mellett is, akit ezzel beemelnek az apostoli közösségbe olyan szinten, hogy támadhatatlanok legyenek, és rágalmazhatatlanok legyenek, és megtámadhatatlanok legyenek ott Antiochiában, meg mindenütt másütt, ahova viszik majd ezt az iratot. Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiochiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Aztán ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket, de Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Egy nagy vihar, egy gyülekezet szakadással, felekezetekre való bomlással fenyegető vihar támadt a gyülekezetbe. Miért? Mert ha az ördög nem tud bennünket szétszakítani a bűnnel, majd szétszakít vallási különbözőségeinkkel, neki aztán édes mindegy, részben a hazugság atya, másrészt pedig embergyilkos volt kezdettől fogva. És mi sokszor felülünk a sátán heccelésének. Milyen megdöbbentő ez a példa. Az antiochiai testvérek tudták, mit kell tenni, hova kell fordulni. A jeruzsálemi testvérek megértették, hogy miután megvitattak kérdéseket, Isten igéjének a fényében másféle gondolkozásra lehet jutni, mint amiről korábban gondolkoztak. Nem írta egy szóval se a beszámoló, hogy a farizeus háttérből jövők felálltak, és ott hagyták az egész gyülekezetet, és azt mondták, hogy na mostantól kezdve egy másik gyülekezettel fogunk összejönni, mert nem lehet veletek menni semmire. Úgy tűnik, hogy itt aláírta mindenki, ha nem is kezével, de hozzáállásával és lelkületével ezt a határozatot, és ez az egységes határozat egyébként mindmáig érvényben van. És ezt a határozatot érdemes megszívlelni, mert bölcsességével a mai gyülekezetek számára is utat mutat. Meg lehet békülni, egyességre lehet jutni, úgy, hogy ez nem megalkuvás, nem egy elvtelen kompromisszum, hanem a Szentléleknek a meggyőző munkája a nyomán létrejött egyesség. És az ilyet hívjuk egységnek. Minden másféle egység kétséges. De lehet ilyen egységre jutni. Bárcsak a mai gyülekezetekben is munkálkodhatna Isten lelke így. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia órán, és titeket is, kedves munkatársaim, és örülök annak, hogy amikor beszélgetünk Isten igéjéről, megvan a lehetőségünk arra, hogy ne csak meghallgassuk, hanem együtt értelmezzük, és aztán együtt egy kicsit átrágjuk magunkat ennek a mondani valóján. Már csak azért is, mert mondhatnánk ugyanazt, hogy jaj, ez egy 2000 éves sztori, túl vagyunk rajta, ők is túl lettek rajta, mit tudunk mi ezzel kezdeni? Hát például alapelveket mindenképpen érdemes megtanulni, folyamatokat mindenképpen érdemes megtanulni, és ugye van az a régi mondás, hogy okos ember a más kárán tanul, és itt ráadásul még csak nem is kárán kéne tanulni, hanem más példájából tanulni, mert nagyon sokszor segíthetne bizonyos nehéz, vagy éppen elmérgesedhető dolognak az elejét venni. Már is várom a hozzászólásokat.
Bennem nagyon mélyen beleégett az Péter apostolnak az a mondata, hogy olyan igát akartok rájuk rakni, amelyet se atyáink, se mi nem tudtunk elhordozni. És én elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi, ma élő keresztények, nem esünk ugyanebbe a hibába időnként. Például eszembe jutott egy roma missziós testvérnőm, aki Magyarországon szolgál, de nagyon-nagyon elesett cigány testvérek között, és ő mondta el, hogy ahogy kezdtek gyülekezetbe jönni ezek az emberek, hát ő próbálta az asszonyokat is tanítgatni, hogy hát azért az Úr házába hogy illik jönni, hogy nem illik jönni, ami természetes, és próbálta azt is magyarázni, hogy hát milyen ruhát, milyen cipőt illene fölvenni, és hát mindig az Úr elé a legjobban megyünk. Tehát úgy próbálta úgy nagyon nagy szeretettel tanácsolni őket, és azt mondja, látta, hogy olyan üres szemek, meg olyan furcsa szemek néznek vissza rá, és megkérdezte, hogy nem értitek, amit mondok? És azt mondta, te értjük, de hát értsd meg, mi úgy jöttünk el, mi a legjobbat vettük föl. És azt mondja, hogy annyira elszégyelte magát, mert a probléma nem ott volt, hogy nem értették meg korábban a tanítást, hanem azt, hogy ez volt a maximum, amit telt tőlük. Tehát ne várjak valakitől olyat, amire képtelen. Hogy egy egész más példát mondjak, az pedig egy lelkipásztornai értekezleten történt, ugye ez egy valamilyen szinten speciális együttlét. Hát úgy nagyon magyarázgatták, hogy hát mi mindent kell egy jó lelkipásztornénak tenni. Úgy nagyon, bocsánat, mai kifejezéssel mondva, nagyon próbálták osztani az észt, és hát én is megállapítottam, hogy na ember legyen a talpán, aki a felére képes lenne, és akkor egy nagyon-nagyon idős, már rég az Úrnál levő, én általam nagyra becsült lelkipásztorné, nagyon csöndesen megszólt, olyan nagyon kis törékeny halkszavú volt, hogy azért legyünk őszinték, a fiatalokat ne terheljük túl, mert amikor én kezdtem, azért a gyülekezet egy leányzót mellénk rendelt, hogy legyen a háztartási segítség. És akkor többet elvártak tőlünk, lehet, de hogy mindenki mindenhol nem tud helytállni, az biztos. És csöndesen leült, és olyan nagy csendesség lett a terembe, és én megállapítottam, hogy nem mondott semmi extrát, csak őszinte volt. És ezt a szót szeretném hangsúlyozni, hogy ha jön valaki a gyülekezetbe, ne próbáljuk előadni magunkat, ne próbáljuk megmutatni azt, hogy mi vagyunk a szuperhívők, és mi mindent tudunk, hanem legyünk őszinték, mert azt meg fogja érezni, érteni, és hogyha őszintén elmerjük mondani, hogy mi se vagyunk tökéletes emberek, hanem mi is keressük az Úr akaratát, és bizony még sajnos bukdácsolunk is időnként, akkor jobban fog ránk figyelni, és jobban fog ránk hallgatni, mint hogyha megpróbáljuk ilyen nagyon magas lóról elmondani, hogy neki milyennek kéne lenni, miközben mi nem olyanok vagyunk.
Több gondolat megfordult a fejembe, de hagyd kezdem azzal, ahogy az olvasást kezdtük, hogy némelyek pedig. Mindig voltak és lesznek is némelyek. Gondoljuk csak meg, hogy az első pünkösd alkalmával is, amikor a Szentlélek kiárad, és sokaknak az életét betölti, ott is olvasunk egy ilyen szót, hogy némelyek pedig azt mondták, hogy édes bortól részegedtek meg. Azt akarták, hogy a Mózes törvénye alapján működjön ez a újonnan megalapult gyülekezet, mert tulajdonképpen egy új gyülekezet volt. Tessék mondani, nem erre a gondolatra épül a galáciai levél, amit Pál apostol leír. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek, nem ki fogtok esni, kiestetek, és Krisztus nektek semmit nem használ. Micsoda kemény írás ez Pálnak, de ezt tényleg nem lehet elbagaterizálni, vagy jaj, édesem, hát azért ezt ne így csináld, és a többi, és a többi. Arról szeretnék szólni még, amit Péter mondott. Péter nem érvel, tanít. Arra tanítja őket, hogy most egy új felállás van. Azt mondja, hogy nincs törvény, hanem mi mindnyájan Jézus kegyelme által fogunk üdvözölni. Pogányok, zsidók egyaránt. Ezek az emberek nyilván, hogy ismerték a Mózes törvényét, de kérdezem, ismerték a második Zsoltárt? Az van írva Jézus Krisztusról, azt mondja Isten, kérjed tőlem, és neked adom örökségül a pogányokat. És azért vagyunk mi itt, Krisztus örökösei.
Olyan jó mindig olyan helyet olvasni az igében, ahol ilyen alapigasságok vannak kijelentve. És itt ez az egyik alapigasság, hogy mi szükséges az üdvösséghez. Ezt másik levélben Pál úgy mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, hogy senki se dicsekedjék. A kegyelem az Isten által jött. Mindenkire árasztja, mindenki elfogadhatja. De csak azt fogja megkapni, akinek van hite. Tehát a kettő együtt működik, külön-külön egyik sem működik. Tehát üdvösségünk nem lehet semmi pluszból, amit a kegyelem mellé teszünk. És ez olyan jó kijön ebből az igerészből, ami fel volt olvasva, hogy bizonyos cselekedeteket akartak a kegyelem mellé tenni. És ez az apostolok kerekperec, hát nem kerekperec, de aztán megbeszélés alapján hoztak egy döntés, amiből kiderült, hogy ezt ők nem tudják elfogadni. És gondolom, ebben sok imádság is benne volt, hogy ez lett a végeredmény. De a lényeg az, hogy egy alapigasságra fény derült, hogy kegyelem mellé semmit nem tehetünk. És hiába van mindenki felé ez a kegyelem kiárasztva, hogyha azt hit által nem vesszük át. Annyira jó tudni, hogy ez a kettő együtt jár, és hogy nem tudunk magunktól, mert hogyha magunktól próbálnánk, az már nem kegyelem. Ez olyan szépen lekerekedik így, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által. Ez az egész igerész, nekem ez csúcsosodott ki belőle, hogy így fogadjátok el, mert ez Isten akarata felétek.
Az egyes gyülekezetek, illetve a gyülekezeti csoportokba belépő emberek felé támasztott követelményekkel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy van egyfajta elitizmus is sok gyülekezetben, ami még csak nem is a Bibliából fakad, hanem lehet, hogy évek alatt alakult ki egy olyan íratlan feltételrendszer, ami alapján vagy befogadják az embert, vagy nem. És mind a mellett, hogy ez nyilván semmi köze nincs a Bibliához, rendkívül káros tud lenni. És úgy, ahogy Anikó mondta, hogy lehet, hogy sokan nem is gondolják azt, hogy bizonyos szokások, ami egy gyülekezetben belül levő embernek teljesen természetes, mert úgy nőtt föl, hogy 30-40 éve ugyanaz van, egy kívülről jövőnek mennyire furcsa lehet, és mennyire adott esetben értelmetlen is, és egy felesleges teher. És ezt érdemes nagyon végig gondolni, hogy amikor tényleg egy új emberrel találkozunk, valaki jön a gyülekezetbe, mindegy, hogy honnan jön, hogy a világból, vagy egy másik gyülekezetből, vagy egy keresőről van szó. Ezek a dolgok, ezek szó szerint életbe vágó jelentőségűek. És egy életre lehet valakit tántorítani Isten útjától, és egy életre oda lehet szeretni, hogyha tényleg a Szentlélekre figyelve Jézus szeretetével viszonyulunk minden ilyen emberhez. És például egy ismerősöm, aki nagyon sok gyülekezetben járt, és sehol nem találtam a helyét, egy olyan gyülekezetben talált otthonra, ahol a legelső alkalommal, amikor odament, úgy köszöntötték, olyan szeretettel és olyan nyíltsággal, ami, mint hogyha ha ezer éve ismernék. És előtte ő ezzel nem találkozott, és annyira megfogta, hogy ott is maradt abban a gyülekezetben, és egy hasznos szolgáló tagja lett.
Azt tapasztalom a mai világban, hogy annyira nehéz megtalálni a középutat, tehát a helyes utat, mert vagy az van, hogy azt mondják az emberek, vagy azt mondják a lelkipásztorok gyülekezetben, hogy minden szabad, és Isten szeret mindenféleképpen, vagy van ennek a teljes ellentéte, ahol meg megszabják, hogy milyen ruhát lehet felvenni, milyen hajviseletet lehet hordani, és nagyon kevés az a hely, meg kevés az az ember, aki igazából úgy él, ahogy az ige írja. És én tapasztalom a saját bőrömmel, meg tapasztaltam évek alatt, hogy nagyon nehéz elvonalkoztatni a körülöttem lévőktől, akár lelkipásztoroktól, hívő közeli testvérektől, hogy most akkor hogy is van ez, hogy Isten hogy szeretne látni, hogy pontosan hogy tudok neki megfelelni. És ez így furcsán hangozhat. És én tapasztalom azt, hogy ezt kell igazából sokszor naponta megvívni, hogy ne arra figyeljek, hogy mit mondanak a körülöttem lévők, vagy akár az, hogy én magam hogy állok ehhez, mert én is hozok felnőttem egy családban, és én magam is inkább olyan vagyok, aki szeret teljesíteni, de hogy ahhoz tartani magam, meg abban gyakorolni magamat, hogy csak az igéből vegyem, hogy most akkor mi is az igazság.
Én próbáltam magamnak elképzelni ezt az összejövetelt, hogy is hangozhattak azok a mondatok. Talán elkezdődött az ige hirdetés ott abban a rendtartásban, és valószínűleg az ige hirdetés közben már megszólalt Pál és Barnabás, és ellenálltak. Nem várták ki az összejövetel végét, és akkor kezdték el idézelme gyomrozni az előadót, vagy az ige hirdetőt. Ehhez is bátorság kellett leállítani egy beszédet, és a kemény vitába belekeveredni, hisz a hallgatóság nem feltétlen azért jött, hogy egy ilyen Isten tiszteletbe vita délelőttöt tartsanak. Aztán, amikor elhatározták, hogy talán kifulladtak a vitába, hogy csak fel kellene menni az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe, akkor ez egy nagyon jó döntés volt, mert abban az időben, tudjuk, nem volt Biblia, hanem ők maguk voltak a két lábon járó, valahol hallottam ezt a kifejezést, két lábon járó új szövetség. Tehát gyakorlatilag a Bibliához fordultak, ahogy ma is mondanánk. Ma is ezt tehetjük, hogyha vitás helyzetünk van, hogy oda küldünk Jeruzsálembe, tehát a Bibliához fordulunk, hogy mit mond a Szentírás. Elcsodálkoztam még azon is, hogy ünnepélyesen bocsátották útra őket. Tehát ott, minthogyha megszűnt volna minden visszáj, tehát ők nem egymásra haragudtak, hanem nézeteltérés volt a lelki látásukban, és tudtak békességben elválni egymástól. Pálnak és Barnabásnak az az öröme, ami megvolt, hogy a pogányok megtértek, ezt nem lehetett tőlük elvenni. Tehát amikor elindultak Fenícián és Samárián keresztül, akkor nem azt terjesztették, hogy milyen okból mennek ők most Jeruzsálembe, hanem továbbra is az a bizonyságtétel, a kegyelem hirdetése volt az ő szívükben, és e fölött örvendeztek.
Igen, ahogy Etinén is mondta, nagyon tetszett nekem Páléknak a lelkülete. Az az alázat, ami bennük volt, engem az ragadott meg, hogy bár visszájkodtak, és igen, vita volt köztük, és aztán úgy gondolták, hogy ennek a vitának az elrendezése, ez nem kizárólag ő rájuk tartozik. Ez ettől nagyobb hatáskört kíván meg. És ezzel a vitájukkal elmentek, és oda mertek fordulni, tudták, hogy ez bizony olyan kérdés, ami a jeruzsálemi vezetőkre is nagyon komolyan tartozik, mert ami probléma ott felütötte a fejét, ha annak még tőlük felsőbb szinten nem veszik elejét, akkor az ki fog terjedni, eszkalálódni fog. Ezért nagyon tetszik az alázatuk, hogy elmentek az apostolokhoz. A másik, ami megragadt, az Jakab volt, hogy ez az ízig-vérig zsidó ember ki tudta azt mondani, és le tudta azt tenni, hogy nem az lesz, amit én egész életemen keresztül csecsemőkorom óta belém ivódott, mert Jakabba belé ivódtak, ha valakibe, akkor pár mellett nyilván Jakabba szintén beleivódtak a mózesi törvények, hiszen az ő életében a változás tulajdonképpen az Úr Jézus kereszthalála körül történt meg. És hát addig ő is, tudjuk, hogy nem közvetlen volt az Úr Jézus tanítványa, hiszen az Úr Jézusnak édes testvére volt. Márpedig abból kifolyólag, hogy az Úr Jézusnak édes testvére volt, tudjuk, hogy az Úr Jézus életében az Úr Jézusnak ellene volt. És most mégis látszik ez az alázat benne, hogy félreteszi azt, ami addig a fejében volt, és úgy gondolja, hogy ezeket a pogányokból megtért embereket ne terheljük meg a zsidó törvényekkel. És akkor hozták ezeket a határozatokat.
Azt hiszem, hogy a törvényeskedéssel mindenki találkozott már közülünk is. Én magam is emlékszem rá, hogy nem mertem sokáig megszólalni az összejöveteleken vagy bibliaórákon. Egyrészt azért, mert ahogy Anikó a legelején elmondta, mindig egyre kisebbé zsugorodtam össze, hogy csupa ilyen mintahívő között vagyok, és ahhoz képest én semmi nem vagyok, és nagyon sokáig hiányoltam az őszinteséget, mert azokból az asszonyokból, akik ott ezt az abszolút elérhetetlenséget képviselték, a gyakorlatban egyre jobban megtudtam, hogy közben ők milyen problémákkal küzdködnek, és mi van a családjukban, és így tovább. Tehát sok-sok idő telt el addig, amíg én például bátorságot vettem, és ilyen biblia órán én egész egyszerűen a bukásaimról, vagy a nehézségeimről beszéltem. És nekem volt a legmegdöbbentőbb, hogy mintha zsilipet felengedték volna, úgy reagáltak utána a többiek is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az őszinteség, és ez most ugyanúgy van. De a törvényeskedésnél, és itt, ahogy a tanításban elhangzott, egy nagyon fontos dolog az, hogy ezzel kisebbítik Jézusnak az értünk hozott áldozatát. Mert hogyha a törvény annyira fontos, akkor Jézusnak a felfoghatatlan, hatalmas áldozata, amit mi értünk hozott, akkor az mindenképpen nem, hogy megkérdőjeleződik, de kisebbé lesz. Márpedig semmiféle törvény, semmiféle szent hagyomány nem visz minket át az Atya országába, kizárólag Jézus kereszt halála.
Amikor az apostolok a vénekkel összegyűltek tanácskozni, engedték, hogy befolyásolja őket a Szentlélek, és erről bizonyságot is tesznek a levélben, szóval a levélben egyértelműen leírják, hogy tetszett a Szentléleknek és nekünk. Már maga ez a sorrend is nagyon fontos, és a befolyásoltság alatt arra jutottak, hogy nekik itt egy törvényeskedésnek véget kell vetni, de nem vetettek véget a rendnek. Nem engedték, hogy a törvényeskedés megszűnésével egy lovak közé dobott gyeplős gyülekezet jöjjön létre, és majd mindenki a maga saját bölcsessége és tudása szerint majd rájön, hogy mit szabad, vagy mit nem, állítottak olyan sarokpontokat, amihez lehetett igazodni. Nagyon nagy problémát látok jelenleg gyülekezeteinkben a törvényeskedés megszüntetésével együtt fölszabadított mindet szabad nekünk kezdetű gondolkodásmóddal. Lehet, hogy mindent szabad nekünk, de nem minden használ, mint ahogy ezt Páltól megtudtuk. És talán csak egy dolog, hogy négy olyan dolog lett felsorolva, amit kértek a Szentlélek hatására, hogy tartsunk be. És most utolsóról szeretnék csak egy mondatot mondani, tartózkodjanak a vértől. Nem olyan régen hallottam, hogy Magyarországnak, ez az ország ugye elvileg keresztény ország, az egyik nemzeti eledele a véres hurka. Miért? Nagyon fura, hogy sokszor azt a nagyon keveset sem tudjuk betartani, amit kértek, tehát nem, hogy nagy igákat, de még nagyon picike kis jármokat sem vagyunk hajlandóak eltűrni.
Én, ha megengednétek, egyetlen egy szóra szeretném irányítani a figyelmet, hogy amikor Antiókiából Pál, Barnabás és még néhány testvér elindultak Jeruzsálembe, akkor azt olvassuk, hogy Föníciában mentek keresztül és Samárián. És ezt az egyetlen egy szót szeretném kiemelni. Egy zsidó ember elképzelhetetlen volt korábban, hogy Samárián menjen Jeruzsálembe, Samárián keresztül, mert hogy, bocsánat, utálták a samáriaiakat. Itt is látszik Isten szent lelkének a munkája, hogy eszükbe nem jutott kihagyni Samáriát. Sőt, azoknak a testvéreknek, az ott megtért testvéreknek is elbeszélték, hogy a többi pogány között hogy működött Isten szent lelke. Úgy elgondolkodtam azon, hogy nekünk ma élő keresztényeknek vannak-e ilyen samáriai testvéreink, már bocsánat, átvitt értelembe, akiket úgy szeretünk kikerülni. És olyan úton menni, hogy véletlenül se találkozzunk velük. Mert itt Isten szent lelke elvégezte Pálban, Barnabásban és mindenkiben, hogy Krisztusban nincs se görög, se zsidó, de samáriai sincs. Csak mi mindnyájan testvérek vagyunk az Úrban. Ez az egyik, és amit szerettem volna mondani, a másik pedig Gábor gondolatához kapcsolódva, ha már ő a vért emelte ki, akkor szerintem azért emeljük ki a paráznaságot is, mert én úgy gondolom, hogy ez az egyik másik nagyon nagy problémája a gyülekezeteknek. Én olyan kegyes érveléseket hallottam már, és ezt a kegyest, ezt idézőjelbe kell érteni, hogy hát paráználkodni csak azt tud, aki megszegi a házastársi esküjét, meg stb. Nem, tehát a szívem mélyén a legtöbb ember pontosan tudja, hogy miről van szó. Csak én nem mondok neked semmit, ha te se mondasz nekem semmit, és mindenki él úgy, ahogy akar, elvet képviselik nagyon sokan. Pedig Isten igéje nagyon határozottan állást foglal, sőt, Pál apostol későbbiekben még azt is írja, hogy aki paráználkodik, az még a saját teste ellen is vét. És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden probléma abból adódik, hogy ezt az isteni parancsot olyan lazán áthágjuk, arra hivatkozva, hogy hát más világot élünk, és ma már modernebbek vagyunk, meg szabadabbak, meg nem vagyunk törvényeskedőek. Van, amit nem törvényeskedés kérdése, hanem engedelmesség kérdése.
Kriszti a hozzászólásában említette, Gábornak kétszer említette az előbb ezt a szót, hogy befolyásolás. És amikor ezt meghallottam, akkor eszembe jutott egy olyan esemény, ami nekem nagy vitám volt. 1961-be kerültem Budapestre, 20 éves fiúcska voltam még, és a bátyámnak a családjához jött külföldről egy házaspár, lelkipásztor házaspár, férfi és nő. És ez az ember, ez olyan valláshoz tartozott, ahol csak a törvény. Minden csak a törvény. Ugyannyira befolyásolta a bátyámnak a feleségét, meg a feleségének a lánytestvérét, hogy hát nem is akartak már szinte jönni a gyülekezetbe, hát hol vagyunk akkor attól, hogy megtartjuk a törvényt. Nem tudom, hogy kerültem oda hozzájuk, és elkezdtem vele vitatkozni. Aztán másnap, amikor megint mentem, még akkor nőtlen voltam, akkor megint vitatkoztunk egy sereget. Vasárnap az imaházból hazafelé a bátyám azt mondja, hogy menjek hozzájuk ebédre. Jó elmegy. Még akkor ezek vesztemre ott voltak. Hát vitatkoztunk, és olyan érvei voltak a bácsinak, hogy például a hívő élet olyan, mint amikor beülünk egy csónakba, az egyik lapát a törvény, a másik lapát a kegyelem. Ha egy lapáttal evezünk, akkor körbe fogunk forogni. Hát jó emberrel kezdett ki, mert én hosszú ideig hajon dolgoztam, és hát eveztem egy lapáttal bőven, mondom. Tetszik tudni, mi a különbség? Az ellen szólok, amit az előbb mondott, hogy úgy kell egy lapáttal evezni, hogy mindig rá kell tartani. Nem tudtam dühlőre jutni, nem tudom, hogy jött az a gondolatom. Azt mondom ennek az embernek, hogy tessék már nekem mondani, de lelki pásztor létére, ha nem volna tíz parancsolatban ott, hogy ne paráználkodj, megcsalná a feleségét, szembe így mondta nekem, hogy meg. Mondom, maga nem szereti ezt az asszonyt. Magát a törvény kényszereti hozzá, hogy vele éljen. A legközelebbi olyan helyen, ahol aláírják, hogy elváltak, váljon el ettől az asszonytól. Az asszony elkezdett sírni, a lelkész meg elkezdett nekem jönni. Mérgibe. Hogy én őt most behúztam a csőbe? Hát kitaláltam egy olyan mondást, amivel őt meg lehetett fogni. Na, miért mondtam ezt el? Vigyázzunk a befolyásolással. És ha ezt nem állítjuk le, nagy kárt tud okozni a gyülekezeteinkbe.
Jézus igájával kapcsolatban csak annyi jutott eszembe, hogy nem arról van szó, hogy a mindenféle egyéb problémánk mellé még Jézus ránk ad egy 150 kilós igát is, hogy azt is cipeljük, hanem úgy tudom, hogy az eredeti szövegben itt, amikor azt mondja, hogy Jézus az én igámat, ez úgy érti, hogy azt az igát, amit ő hordoz. Tehát ketten együtt hordozzuk gyakorlatilag az igát. Nem arról van szó, hogy ad nekünk valamit, és akkor szenvedjünk, hanem hogy segít nekünk így elhordozni. És így mindenféle szabály, törvény, meg minden ilyesmi és egyéb nehézség, ami egy közösségben felmerülhet, teljesen más értelmet nyer, hogyha tényleg Jézussal együtt tudjuk elhordozni ezeket, akkor nyilvánvalóan nem mi leszünk az erősebb, vagy a húzó, az az erősebben húzó ebben az igában, hanem Jézus Krisztus, és ugye benne mindenre van erőnk kegyelemből.
Mivel az idő elszaladt, kénytelenek vagyunk most megállítani a beszélgetés folyását, bár bátorításképpen elmondom, hogy a következő alkalommal vissza fogunk kanyarodni, hiszen ahogy elindulnak majd Pálék, mindenütt felolvassák ezt a határozatot, és ennek a határozatnak minden pontját nagyon fontos értelmezni, de örülök, hogy egy kicsit már előre dolgoztunk. Most viszont megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzunk mindenkitől, hogy egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk, ugyanezen a csatornán újra találkozunk. Viszont hallásra!
A titkok az Úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.